Közhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Vendégeink nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője, Nagybodó Tibor. A mai tartalomból a székesfehérvári egyházmegyei Caritas, az Antrogosz Pentál Higiénés Egyesület és a Bonus Pastor Alapítvány közös projektet indított a szenvedélybetegek munkaerőpiaci és a társadalmi reintegrációjának támogatása területén. Az Erasmus Plus Átjárók című projekt célja a függőkkel történő segítő munka lehetőségeinek bővítése, továbbá módszertani fejlesztések, amelyek konkrétan és azonnal alkalmazhatók a mindennapi segítő szakmai gyakorlatban, és amelyek fejlesztik a szenvedélybetegek a társadalomba való beilleszkedéséhez szükséges készségeit. Témánk: tapasztalatok megosztása a függőségek kezeléséről. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában Barta Éva klinikai pszichológust, Ritzden Stünde vajdasági és Farnas István székesfehérvári mentálhigiénész szakembereket. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadták a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a stúdióban.
Jó napot kívánok! Én is örülök, hogy újra itt lehetek, és különösen annak, hogy együtt a kollégákkal.
Jó napot kívánok! Nagyon köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy részese lehetek ennek a műsornak.
Mit kell tudni Ritzden Stünde mentálhigiénész szakember, pszichodráma vezető, mesterterapeuta, képzésben lévő pár- és családterapeutáról, a szabadkai székhelyű Antroposz Mentálhigiéne Egyesület elnökéről?
Nagyon izgalmas ez a kérdés így felvezetve, és itt mindegy, egy picit pontosítanék is, mert nem mester, hanem meseterapeuta vagyok, és hogy nyilván az egyik a projektben nyilván ez az egyik fő irányvonal, amit az Antroposz Mentálhigiénés Szervezet képvisel. Az Antroposzról azt kell tudni, hogy 2010-ben alakult meg Vajdaságban, Szabadkán. Mi egy olyan mentálhigiénés egyesület vagyunk, amelynek a fő célkitűzése az, hogy a vajdasági magyar lakosság mentálhigiénés egészségét őrizzük, védjük, illetve fejlesszük azt szerint, hogy éppen mi az, ami szükségletként megjelenik, és hát vajdaság szemszögéből sok minden megjelenik szükségletként, de azért a fő irányvonalunk a drogprevenció, illetve a szenvedélybetegekkel való munka, és több nemzetközi projektben is részt veszünk, és így kerültünk kapcsolatba a Révvel, illetve a Bónusz Pásztorral Marosvásárhelyről.
Mit kell tudni még az egyesületről, a működéséről?
Az egyesületünknek az volt az eredeti elképzelését ugye elmondtam, és nyilván ezek a projektek, amikben részt vettünk, ezek folyamatosan bővítik a mi eszköztárunkat is. Akár az átjáró projekt is, akár az azt megelőző például Unlocked nevű projektünk, és ahol egy kicsit ki is léptünk az eddigi komfortzónánkból, mert hogy ott viszont fogva tartottak reintegrációjával foglalkoztunk, illetve hogy azoknak a módszereknek az átvételével, amivel mi is otthon ezt a munkát tudjuk végezni.
Megkérdem, hogy mit jelent akkor az, hogy mesterterapeuta, ha már tévedtem a kifejezéssel?
A mesterterapeuta nem tudom, mit jelent, de a
meseterapeuta. Megint rosszul mondtam?
Igen, mert megint mester tetszett mondani. A meseterapeuta, tehát hogy a meseterapeuta nyilván az a szakember, akinek az egyik eszköze a mese. A meseterápia a biblioterápiának az egyik leágazása. van egy rövid, illetve egy hosszabb története, tehát ugye előjáróban azt azért így elmondanám, hogy a 18.-19. századig a mesék a felnőttek műfaja volt, és csak innentől száműzték őket a gyerekszobába, és ezt, tehát hogy nyilván a napjainkban reneszánszát éli meg annak tekintetében, hogy egyre gyakrabban használják terapeuták is eszközként a munkájuk során, hisz a mesében, vagy legalábbis az általam tanult módszerek azt mondják, hogy a mesékben minden olyan élethelyzet benne van, amivel tulajdonképpen a 21. század embere találkozhat. Akár az is, ami a mai napunk témája, tehát a szenvedélybetegség.
Mennyire kell, vagy mennyire lehet a mesékben hinni, vagy a mesék olyanok, mint az álmok?
Nem feltétlenül a hit kérdése az, hogy a mese hogyan működik. Igazából én azt szoktam mondani, a mese az olyan, mint a térkép, ami megmutatja az egy adott krízisből, vagy élethelyzetből való kiutat. Ugye ehhez azért egy fontos dolog kell, hogy tudjuk ezt a térképet olvasni, és hogy erre valók a meseterapeuták, hogy ebben segítsék azokat, akik szeretnének ezen a térképen tájékozódni.
Barta Éva szupervizor, addiktológiai tanácsadó, képző, iskolai prevenciós szakember, aki már többször volt az Összhang vendége, meghívottja, erre minden bizonnyal a hallgatók emlékeznek és tudják. Mégis most arra kérjük, Éva, hogy pár mondatban ön is beszéljen az eddigi pályafutásáról, az erdélyszerte működő marosvásárhelyi székhelyű bónuszpásztor alapítványról.
Én tanítóként kezdtem a pályafutásomat, és ez azért izgalmas számomra, mert nagyon kapcsolódik ahhoz, ahogy a napában és benne vagyok a szenvedélybetegségek megelőzése kapcsán. A bónuszpásztor alapítvány közel, illetve nem is közel, hanem tulajdonképpen 30 éve működik. Nem sokára ünnepelni fogjuk ezt az évfordulót, és ilyenként nagyon sok tapasztalati tőke, kapcsolati tőke összegyűlt, azt gondolom, ami használható olyanként is, hogy a közösség érdekében. És most arra a célzók, hogy említette, hogy az addiktológiai képzés is ott van a bónuszpásztor alapítvány palettáján. Nagyon sokan érdeklődnek, vagy szeretnének hozzáértőbb módon viszonyulni szakemberként is a függőségek témaköréhez, úgyhogy ezt örömmel tudom mondani az alapítvány nevében, hogy elérhető 120 órás képzés.
Ugyancsak ide tartozik, hogyha jól tudom, a Noé Pszichoszentál Center Mental Higiénés Központ is. Erről igen, is lehetne igen. Egy-két mondatot.
Tulajdonképpen ez egy ambuláns terápiás lehetőség azok számára, akik szenvedélybetegséggel vagy egyéb mentálhigiénés problémával jelentkeznek, és ezt el is mondanám, hogy pszichiáter és pszichológusi szaksegítséget kapnak azok, akik a Noé Pszichoszenterhez irányulnak.
Farnas István mentálhigiénés szakember, pár és családterapeuta jelölt a Székesfehérvári Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia intézmény vezetője. István, mit kell, mit szabad tudni önről és az ön által vezetett és már említett intézményről?
A Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász fenntartásában működik, közel 30 éve, és az intézményben több szolgáltatás elérhető. Jellemző, hogy ambuláns ellátás zajlik, a kliensek bejönnek időpontra, ez a nappali intézményben működik egy közösségi ellátás. A közösségi ellátás azt jelenti, hogy a kliens lakó környezetében is történhet a gondozási folyamat. De találkozhatunk bármilyen más helyszínen, ahol a kliens úgy szeretné, mert anonimitást vagy titoktartást szeretne. Ezen kívül működik elterelés, ez azt jelenti, hogy ha valakit csekély mennyiségű kábítószerrel elkap a rendőrség, akkor egy büntető eljárás indul ellene, és hát teljesítenie kell egy úgynevezett megelőző felvilágosító szolgáltatást, elterelést, 24 óra, amit egy fél év alatt lehet teljesíteni, és ennek is megvan a módszertana, nagyon lényeges, hogy akik bekerülnek ebbe a rendszerbe, azt látjuk, hogy a legalább 95-98%-uk valamilyen sérült háttérből származik, gyermekotthonból, nevelkedett gyermekek, felnőtt korban függőké válnak és kábítószereznek, vagy különböző sérült családi hátterekből, mozaik családból, apa nélkül nevelkednek, ez nagyon, nagyon jellemző, vagy valamilyen bántalmazott múltjuk van. Ezen kívül működik pszichiátriai szakrendelés, pár és családterápia, és működtetünk még iskolai prevenciót is. Nyilván most a magyarországi rendszerben ez kicsit megváltozott. Ettől függetlenül folyamatosan érkeznek a megkeresések az oktatási intézményekből, a kollégiumokból. Jelen vagyunk rendezvényeken, fesztiválokon, mindenféle alacsony küszöbű prevenciós programokkal, és jelen vagyunk még a büntetésvégrehajtási intézetben is, ahol egyéni és csoportos foglalkozások működnek. Ezen kívül az intézményben működnek még tematikus foglalkozások is, ezek tematikus csoportok, amelyeket időszakosan szoktunk indítani. Apa csoport, hozzátartozói csoport, veszteségfeldolgozó csoport, szülőcsoport, párkapcsolati csoport és művészetterápiás csoport. Szóval nagyon sokféle van, ezeket mindig időszakosan szoktuk elindítani. Én jelenleg 12 éve vagyok az intézményben, azelőtt a Gyulafehérvári Karitásznál dolgoztam, ezt is szeretném kiemelni, ugye innen költöztem oda Marosvásárhelyről. Nagyon jelentős 5 évet töltöttem itt, ami a szakmai munkám első időszaka volt, és megalapozta tulajdonképpen az irányultságot, és megalapozta a szakmai életemet. Úgyhogy ezért most így élőben is hálás vagyok a Gyulafehérvári Karitásznak, hogy itt dolgozhattam.
Mielőtt a következő kérdésre térnénk, Tündétől meg szeretném kérdezni azt, hogy mi lenne velünk mesék nélkül, azt hiszem, hogy szegényebbek lennénk ezek nélkül, de mégis most a szakember véleményére vagyok kíváncsi.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert tulajdonképpen, hogyha akár a hallgatók, akár a stúdióban ülők egy picit végig gondolják az életüket, akkor arra kell, hogy rájöjjünk, hogy történetekből tevődünk össze. Tehát mindannyiunknak megvannak a saját történetei, akár már abból az időszakból is, amikor még meg sem születtünk, hisz valamilyen családi anekdota él arról, hogy hogyan vártak bennünket, hogyan akartak, vagy a szüleink hogyan döntöttek egymás mellett, és tulajdonképpen amikor találkozunk egymással, ismerősként, vagy akár ismeretlenként is, akkor is történeteket mesélünk egymásunk, mint hogy most is nyilván egy történeteket mesélünk, tehát hogy a mesék valahogy így a meghatározó, vagy a történetmesélés az egy meghatározó funkciója az emberi működésnek. Az egyik tanítom úgy is mondta, hogy történet hallgatásra vagyunk kódolva, és történetmondásra vagyunk kódolva.
Ez hogy működik, hogy bizonyos esetekre kitalálunk egy mesét, vagy ismerünk egy mesést, és időnként elmondjuk, nem tudom, a Tyufa Árus kislány meséjét, vagy a Maros és a Zsolt meséjét, hogyha ezt követel, és akkor azzal próbálunk kezelni?
Nem. Ez egy teljesen más irányból, de nagyon köszönöm, hogy behozta a Tyufa Árus kislány meséjét, ugyanis amikor én meseterápiáról beszélek, akkor kizárólag népmeséknek a használatáról mesélek, tehát, hogy olyan mesék, amik valóban kiállták a az idő próbáját, és meg tudtak maradni eredeti, vagy hát eredetinek vélt verzióban. Nem így működik, hogy elmesélem a gyufáros kislányt, és akkor, vagy a gyufáros kislány ugye egy Andersen mese, de hogy, és akkor ettől majd jobb lesz. Nyilván ez is hozzátartozik a történethez, hogy önmagába véve a mesemondásnak is van már egy relaxáló hatása, tehát hogy egy módosú tudatállapotot hoz létre, de és mesével sem gyógyítunk, még soha senkit sem gyógyított meg, egyetlen egy mese sem. Viszont a mesékben felelhető, vagy az illető kliens vagy csoport, amit hogyha erre hirdetek meg, célja az azért alapvetően meg tud jelenni a mesében, vagy a szükséglete meg tud jelenni a mesében is. Tehát, hogy értem ez alatt, hogyha például itt az előbb a István által említett csoportokat veszem csak alapul, mint amilyen az apa csoport. Nézzük meg, hogy például a mesékben milyen apák vannak, és hogy ezek az apák, akik a mesében vannak, ezek az apák hogyan hasonlítanak a csoportban ülő személyek apáihoz. És egy-egy apa a mesében milyen megküzdési stratégiát kínál, és hogy ezek a megküzdési stratégiák például hogyan vannak jelen az én életemben.
Folytatjuk a mai témánkat, de nagyon szépen köszönöm a válaszát. Mit kell konkrétan tudni, és mi a célja a műsorunk első perceiben már említett projektnek?
Az átjáró projekt egy olyan Erasmus Plus pályázat, ami, mint ahogy ez el is hangzott, tulajdonképpen a szenvedélybetegek reintegrációját tűzi ki célul, és hogy három különböző ország, három különböző szervezete kapcsolja össze a tudását, az eddigi tapasztalatait, annak érdekében, hogy egyrészt létrejön egy tapasztalatcsere, másrészt nyilván van ebben innováció is, hisz egymástól is tanulunk túl a tapasztalat cserén is, tehát léteznek ugye belső képzései ennek a projektnek. A cél nyilván az, hogy az eszköztárainkat bővítsük, illetve hogy ennek mentén vannak a már említett belső képzések, esetmegosztások, és hát nyilván az a legizgalmasabb mindig az, amikor személyesen tudunk találkozni, ez pedig ugye a nemzetközi projekt találkozók, egy már volt Székesfehérváron, most itt vagyunk Marosvásárhelyen, és szeptemberben pedig Szabadkára fog érkezni a projekt résztvevő társaság.
Éva?
Én azon gondolkodom így a projekt kapcsán, hogy mi az, amit nyerhetek személyesen is, vagy akár szervezet szintjén is. Ugye mindenki a saját arculatát teszi ebbe a közösbe. A Bonuszpásztor Alapítvány, mivel hogy magyarozdon a portás terápiás modell szerint dolgozunk a terápiás otthonban, azokat az életvezetési készségekkel foglalkozó részeket tudja betenni a közös tudástárba, amiket már elég jól ismerünk, illetve hogy a családterápiás megközelítés, mint szemléletmód a szenvedélybetegségek kezelésében.
István?
Igen, azt láttuk az elmúlt évek során, különösen az elmúlt 10 évben, hogy a szenvedélybeteg ellátásban a pár és családterápia milyen jelentős szemlélet, és a rendszer szemléletben való gondolkodás az arról szól, hogy a teljes családot behívjuk és beavatjuk a gondozási folyamatba, és nem várhatjuk el egy klienstől, hogy ha ő megérkezik egy terápiás folyamatra, akkor ő magában fejlődik, felépül, gyógyul, és közben az a közeg, amiben ő visszamegy, az ne változzon. Egyszer egy feleség mondta, hogy szeretném, hogyha férjemet rendbe raknátok, mert alkoholfüggő, és nem velem van a hiba, a férjemmel van baj. És addig beszélgettünk vele, amíg végül ő is megérkezett, és eljárt terápiára. És 3 hónap után azt mondta, hogy nem is gondoltam, hogy nekem is ilyen sokat kell változnom ebben a folyamatban, hogy eljussunk arra a szintre, hogy az alkohol ne legyen a különböző stresszkezelési, problémamegoldási, feszültséglevezetési stratégiák között. Igaz, hogy néha ő is hozzányúlt, de szerintem csak a férjének volt ezzel problémája. Az ő dühkitörései, vagy az ő érzelemszabályozása az nem számított bele ebbe a folyamatba, de 3 hónap után már igen. Szóval a projektben azt látjuk, hogy a különböző szervezetek nagyon, nagyon stabil szakmai munkát végeznek, és ezeket próbáljuk megosztani egymással, azokat a módszereket, folyamatokat egymással megismertetni és megismerni, ami nagyon jól működik, nagyon jó gyakorlatok, esetvezetéseket láttunk eddig, és ez még folytatódik, körülbelül 1,5-2 éves ez a projekt. Úgyhogy várjuk a folytatást, várjuk ezeket a találkozásokat és a belső képzéseket, ami nagyon jó szakmai munkáról szól.
Az ismertetett intézményekre gondolva és ezek lehetőségeire, ugyanakkor ezeket elemezve is, vajon ki mit hoz a közös tudástárba?
Ugye az Antroposz, ahogy említettem az elején, 2010-ben alakult, és gyakorlatilag ez a 13 éves tapasztalatunkat, ugye mi annyiban picit különbözünk, ugye most pont a közösséget tetszett kérdezni, de mi annyiban különbözünk, hogy mi civil szervezet vagyunk, tehát nem működünk egyházzal, vagy egyházi körökben, és hogy a programjaink azért alapvetően pályázatfüggőek. Nyilván valami fajta folyamatosságot vagy kontinuitást tudunk biztosítani, de azért mindig kicsit remeg a léc, vagy hogy mindig kicsit nehezebb ebben folyamatosan jelen lenni. Amit hozunk, az, hogy ugye ez a kezdeti bemutatkozóból kimaradt, én mielőtt az Antroposz megalakult, illetve már azt párhuzamosan is, közel 12 éve dolgoztam egyeteműen a prevencióban, tehát hogy a megelőzésben. Jelenleg inkább a csoportosban, és nem intézményesítve, illetve egyéni folyamatokban, tehát hogy ezt, egyrészt ezt hozzuk, másrészt az egy nagyon izgalmas párosítás volt akár a személyes szakmai megtapasztalásomban is, és most így a projekten belül pedig több szinten is ki lehetett ezt próbálni, hogy hogyan kapcsolható össze a már említett meseterápia a drogprevencióval. És ennek a tapasztalatát rakom én bele a projektbe, illetve nyilván azokat az eseteket, azokat a módszertani árnyalatokat, amikkel mind rendelkezünk.
Éva?
Ugye a Bonuszpásztor Alapítvány Magyar Ózdona Terápiás Otthonban fogadta a vendégeket, és beszélgettünk is egy kicsit a műsor előtt arról, hogy mennyire fantasztikus az, hogy egy terápiás közösségben ezek a módszerek hogyan hatnak, vagy hogy milyen intenzíven rendelkeznek az önreflexióval, az önmagukra való figyeléssel azok, akik ebben a terápiás közösségben vannak naponta, 24 órából 24-et és hosszú távon. Tehát, hogy azok a módszerek, amiket megosztunk egymással, valamilyen szinten hatványozottabban láthatóak ebben a felosztásban.
István?
A projektnek van egy ilyen cél, hogy a szenvedélybetegek munkaerőpiaci reintegrációja, és tulajdonképpen ez az életünk nagyon sok területén jelen van, az anyagi biztonság kérdése, a párkapcsolatban, a családban, az egyéni életemben, és mi különösen a pár- és családterápia módszereit mutattuk be, azokat az eszköztárakat, amiket használunk egy-egy ilyen folyamatban, egy-egy konkrét eset kapcsán is ezeket végigvezettük. Különös tekintettel arra, hogy azok a kliensek, akik megkeresnek, hogyan tudnak pénzkezeléssel, pénzügyi gazdálkodással, költségvetés tervezéssel foglalkozni a hétköznapi életben úgy, hogy ez az életük részévé váljon, ami úgy tud működni, és átlátják a pénzkezelést.
Jelen esetben egy közös tapasztalat lehetőségeiről is beszélünk. Fokuszálva a szenvedélybetegek segítségére, a kérdésünk az, hogy ki hogyan és miként tudja ebbe, ide beépíteni konkrétan a tapasztalatát. Tünde.
Nekem nagyon-nagyon izgalmas tapasztalás volt a portrét módszert látni, illetve látni azt, hogy milyen az intenzív szenvedélybetegekkel való munka, illetve hogy ez csoportban, rehabilitáción hogy néz ki. Tehát mindez, amit a bónuszpásztor látott, nyilván ilyen Szabadkán nincs, de hogy ennek az elemei azért az egyéni folyamat kísérésbe is beépíthetők. Amit Istvánéktól el lehet lesni, vagy hogy így be lehet építeni a munkánkba, az nyilván az a tapasztalás, amit ők a családokkal és csinálnak a megelőzés területén. Illetve nem csak a megelőzésbe, hanem magába a kezelésbe is. És nyilván azért ez is egy picit tolt afelé, hogy tehát, hogy hasonló tapasztalásunk nekünk is volt az, annak vonatkozásában, hogy a szenvedélybetegség sohasem az egyén problémája, hanem a páré, illetve a családé, és ebben Istenéknek már sokkal nagyobb tapasztalatuk van, mint nekünk, úgyhogy nyilván mi ezt gyűjtöttük be eddig, de hát a projektnek még messze nincs vége, úgyhogy mi még nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz az, amivel még tudunk gazdagodni, és biztos, hogy jobbani fogunk.
Mi pedig kíváncsiak vagyunk Éva válaszára is.
Igen, számomra izgalmas, amit a drogambulanciáról meséltél, illetve a struktúrájáról, ahogyan nagyon, tehát több területen foglalkoztuk a szenvedélybetegekkel, és hát egy álom, vagy remélhetőleg nem álom, hanem meg fog valósulni az, hogy Vásárhelyen is legyenek hasonló működésű drogambulanciák. És a másik a meseterápia, hát engem is elbűvölt, és már is azon is gondolkoztunk, hogy milyen jó lenne beépíteni, vagy milyen jó lenne egy újabb közös projekt arra nézve, hogy milyen szinteken és hogyan lehetne a szenvedélybetegségek kezelésében ezt használni.
István?
Hát azt gondolom, hogy a portás modell, ami a bónuszpásztor alapítványnál működik, az egy nagyon példaértékű és egy nagyon hatékony módszer a szenvedélybetegellátásban, a rehabilitációban, és én azt gondolom, hogy sokaknak be kellene ülni egy ilyen terápiás programra. Azért 6 hónap, vagy 9 hónap, mert a szenvedélybetegség nem egyik napról a másikra alakul ki. Ez nem kezelhető egy antibiotikumos kúrával. Ez nem olyan, hogy doktor úr, fáj a fejem, vagy fáj a torkom, szükségem van valamilyen gyógyszerre, hanem ez egy szép lassú folyamat, amíg az ember személyisége, karaktere újra változik, és ez lassan, ez egy nagyon lassú folyamat. Egy szenvedélybetegség is hosszú évek alatt alakul ki. Ez egy nagyon gyönyörű működésmód, nagyon jó volt több napra beköltözni, együtt lenni a munkatársakkal és a bentlakókkal, és a meseterápiát is kipróbálhattuk az intézményben. Nagyon-nagyon jó élmény volt. Én azt gondolom, hogy mindegyik munkatársam nem csak, hogy részeseként szeretett volna ebben részesülni, hanem szeretnék is majd ezt tanulni és végezni, és ez egy nagyon jó módszer. És kiemelném még azt is, hogy, hogy az intézményünkben mentálhigiénész szakember, addiktológus, pszichiáter dolgozik, addiktológiai konzultáns, és ezek a szakmák, ezek a szakterületek, ezek a képzések nagyon jó választ adnak, és ezekben a képzésekben nagyon jó alapokat lehet kapni az addiktológiai és pszichiátriai duáldiagnózisú különböző kórképeknek a kezelésére.
Maradjunk még nagyon röviden ennél a kérdéskörnél. Mit hoz, avagy mit hozhat a közös tapasztalat, és ezt hogyan lehet felhasználni, gyümölcsöztetni? Mindenből valami kialakul. Tehát hogy lehet ezt az itt megfigyelhető közös tapasztalatukat felhasználni és tálalni?
Hát egyrészt én azt gondolom, hogy itt akár Éva, akár István részéről is már elhangzott, hogy mi az, amit már kaptunk a projektből. Másrészt István elindított ezt a gondolatot, és én most egy picit tovább is vinném, hogy nem csak felhasználói szinten, vagy nem csak abban az értelemben tudunk gazdagodni, vagy bővülni, hogy az eszközeinket spektrumát szélesítjük, hanem abban is, hogy már gondolkozunk egy másik szinten, egy olyan szinteken, hogy akár a szakembereink vagy a munkatársaink egy másfajta képzésben tudjanak működni. Ugye mi akár a révhez, akár a bónuszpasztorhoz képest az antropos talán sereghajtó, tehát hogy nekünk még azért van behozni való lemaradásunk, úgyhogy nekem még sok munkám van otthon ebben a tekintetben. Tehát, hogy azt gondolom, hogy akár emberileg, akár szakemberileg ez egy nagyon nagyon gyümölcsöző együttműködés, és ahogy István is említette, például az addiktológiai képzést, az is akár egy olyan irányvonal, ami felé majd még el tud mozdulni egy másik szinten ez a projekt, mármint nem a maga projekt, hanem az együttműködésünk.
Éva?
Bennem az erősödött fel, hogy mennyire fontos a team munka, hogy milyen sokat jelent az, hogy együtt, egy irányba nézhetünk többféle szakember, és hogy ennek milyen jótékony hatása van, akár abban is, hogy van egyfajta szellőzés szakemberként is. Úgyhogy mindenképpen örülök a találkozásnak.
Apropó projekt, az önök által vezetett intézmények milyen összhangban vannak egymással? Tehát itt vannak önök most hárman, találkozni fognak most itt Marosvásárhelyen, Marosvásárhely mellett, utána folytatódik itt és itt. Milyen követ, hogyan tovább érdekel pontosabban? Jó, hogy meg lesznek a közös találkozások, de ez valójában mit fog kiépíteni?
Talán ott kezdeném, hogy a Bónuszpásztor Alapítvánnyal egy nagyon régi kapcsolat alapján indult el ebben a projektben a közös munka és a közös gondolkodás, és azt gondolom, hogy emberi kapcsolatok és szakemberi kapcsolatok révén jött létre a szervezetek között a kapcsolódás, az Antroposz Egyesülettel szintén, és a jövőre nézve én azt gondolom, hogy itt nincsenek határok. Szakmailag rengeteg területen lehet fejlődni, és ebben a fejlődésben én azt látom, hogy mindannyian a munkatársakkal együtt nagyon nyitottak vagyunk. Nyitottak vagyunk egymás különböző szakmai programjára. Azt láttuk, hogy vannak különböző képzések, amikben tudunk kapcsolódni, és ez már épp a mai napon beszélgettünk arról, hogy vannak olyan képzések, amin részt vehetnek a munkatársak, úgyhogy ezeket szeretnénk folytatni nagy lendülettel.
Éva?
Azon gondolkoztam a kérdés kapcsán, hogy vajon átmente a hallgatóknak az, hogy összhangban vagyunk, mert én azt éreztem, vagy úgy azt tapasztaltam, hogy ez a közös szakmai látás olyan egy irányba vezet, annak ellenére, hogy nagyon különbözőek vagyunk, meg hogy sokféle eszközzel, vagy különféle eszköztárral rendelkezünk.
Várjuk az ön válaszát is.
Én azt gondolom, hogy a maga az összhang az emberileg is és szakemberileg is létrejött. Van egy mulasztásom, és itt eszembe is jutott, hogy mi a bónuszpásztorral már sokkal korábban együtt dolgoztunk szintén egy ilyen felzárkóztatós vagy integrálós projektben. Tehát, hogy ezek hogy nyilván a kapcsolati tőkék is azok, amik a gyümölcsei ennek a projektnek, és ami olyan gyümölcs, ami újból és újból jó földbe, amely gyümölcs magja újból és újból jó földbe fog hullani.
Egy-egy mondatban, ha így meg lehet fogalmazni, mit jelent önöknek az a munka, amit végeznek, István?
Amikor függőkkel dolgozom egyéni konzultációkban, akkor azt látom, hogy a kliensek azért keresnek meg, mert valamilyen elakadás történt. Elakadás valamilyen életciklusban, ez lehet, hogy 20 éves korban, 30-40 különböző életkorú kliensek érkeznek, és ezekben az elakadásokban szükségük van valamilyen támaszra. Valakire, akivel megoszthatják azt a súlyos krízist, ami az élethelyzetükben van. Ez lehet párkapcsolati kérdés, valamilyen függőség, a függőségek területén viselkedés függőség, játék, szex, vásárlás, szerfüggőség esetén, gyógyszer, kábítószer, alkohol, és még nagyon sok, ugye a social media különböző felületei, Facebook és társai, képernyő, különböző kütyük használata, akadásokban segíteni kell. Nekünk mint egyfajta erőforrásnak kell jelen lenni egy időszakra, egy időre. És utána el kell engedjük őket, mert a saját erőforrásaikból tudnak tovább működni. Valahogy így vagyok jelen a különböző klienseknek az életében, pároknak vagy családoknak az életében. Egy időre kapcsolódunk, ahol ők töltődnek, tankolódnak, és utána feltöltődve végzik és élik tovább az életüket.
Éva?
Az jut eszembe, hogy amikor elindítottuk a munkát, akkor volt egy ilyen szlogenünk, hogy az egyik koldus megmutatja a másiknak, hogy hol található élelem. Én nagyon sokszor az egyéni folyamatok során a reménytelenséggel találkozom, akár a szenvedélybeteg, akár a hozzátartozó részéről, és hogy a reménység felébresztése, a reménység nyújtása, vagy akár az, hogy megmutatni, hogy vannak olyan személyek, akiknek az életében sikerült a felépülés, és helyükön vannak, jól vannak.
Tünde.
Én a szenvedélybetegekkel való munkában az a legnagyobb motivációm, vagy azt gondolom, hogy nem csak magát a függőséget megszüntetni, vagy hogy eljutatni a klienst odáig, hogy a függőségével leálljon, hanem igazából engem mindig az érdekel, vagy az is érdekel, hogy mi vezetett tulajdonképpen oda, hogy életének egy pillanatában ilyen-olyan-amolyan döntéseket hozzon, és hogy ezeknek az okoknak a megszüntetése, illetve sebeknek a begyógyulásával tulajdonképpen eljuttatni az egyént abba az állapotba, hogy ne ismételje meg ezt az utat.
Összegezve a mai beszélgetésünket egy-egy percben, végső következtetésként mit emelnének ki az elhangzottakból, István? Egy perc.
Az elhangzottakhoz még hozzátenném azt, hogy a függőség az kötődés. Hogyha valaki valamilyen szert, valamilyen viselkedést arra használ, hogy pillanatnyilag megnyugtassa magát, hogy oldja a stresszt, a feszültségét, de tudja, hogy hosszú távon annak súlyos, káros következményei lehetnek, akár a saját életére, egészségi állapotára, kapcsolataira nézve, akkor az függőség. És azért kötődünk valamihez, mert a szeretett tankunk üres. És azt gondolom, hogy mi azért dolgozunk, hogy azoknak az embereknek, akiknek a szeretett tankja üres, segítsünk ezeket a szeretett tankunkat feltölteni, és egyfajta biztonságos kötődést kialakítani, ebben segíteni őket.
Éva, röviden.
Igen. Az én szeretett tankom is, és szakmai tankom is töltődött, azt gondolom, ezzel az együttműködéssel, és ezzel a tapasztalat megosztással, amiről itt szó volt.
Tünde, befejezésül.
Amit én kiemelnék, az nyilván az a fajta szakmai összekapcsolódás, ami rövid, közép és hosszú távon is egy előre visz, ami az egyéni függőség, a szenvedélybetegekkel való munkát illeti. Én tényleg azt gondolom, hogy magát a rendszert, tehát soha önmagába véve nem vagy előre vívő baszha a rendszertként tekintünk erre. Úgyhogy én nagyon sok inspirációval, sok szakmai tapasztalattal távozom majd Marosvásárhelyről.
Köszönjük szépen a válaszokat, kedves vendégeink. Szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Hallgatóink nevében is köszönjük Barta Éva klinikai pszichológus, Fritz Nencs Tünde Vajdaság és Vardas István székesfehérvári mentálhigiénés szakembereknek, hogy itt voltak velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Köszönjük a válaszokat, köszönjük a beszélgetést, és nagyon szeretnénk, és szeretném, ha a közeljövőben is elfogadnátok a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang meghívását.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Én nagyon szívesen mesélnék akár a meseterápiának a különböző lehetőségeiről, illetve hát más olyan területekről is, amik akár a szenvedélybetegséghez kapcsolódhatnak.
Mesterfokon fogunk erről beszélni, Éva.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Én is köszönöm a lehetőséget. Remélem, hogy találkozunk.
Most azonban tényleg át kell adjuk a stúdiót, már hátléptük az időnket is. Elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallgatták. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Viszont hallásra!